Szecsődi Attilával, az Óbudai Waldorf iskola és gimnázium igazgatójával beszélgettünk, és Julcsi, ugye feldobtam itt a műsor lezárásában, az első rész lezárásában, hogy ez a 8 év, amit Szecsődi Attila elmondott nekünk, ez egy érdekes dolog, hogy te hogy tapasztalod, Attila, az osztálytanítóknál, hogy ez egy különleges dolog, hogy egy tanító végig viszi általános iskolába, tulajdonképpen a régi klasszikus általános iskolában végig 8 éven keresztül a gyerekeket. Egyébként ez hihetetlen munka, mert a tananyagot ismerve, és ezt a nálam sokkal jobban ismered, mindenhez érteni kell a végén, tehát azért 7.-8. ez már, komolyan mondom, az öttusa ehhez képest egy könnyű és nem összetett sportág, de hogy a világ nem változott meg nagyon azóta, amiatt a Waldorf pedagógia elindult, és hogy teljesíthető ez a kihívás egy embernek úgy, hogy az a gyermek javát szolgálja?
Hát az a fontos, hogy a gyermeket figyeljük és az ő ritmusát, vagy hogyha tényleg változott ez a 8 év, akkor az ő fejlődéséből induljunk ki, hogyha ezen változtatni akarunk. Ugye azért 8 év, mert a gyerekek ritmusa nem egészen GPS, és főleg az alsó korosztályban, ott a gyerekek hol gyorsabban, hol lassabban fejlődnek és változnak. És egy tanítónak időre van szüksége, hogy a 30-25 fős osztályában megismerje a gyerekeket, és amikor ő dolgozik velük, és amikor készül az órára, akkor hozzájuk alkalmazkodjon. És ezért van szükség, hogy ilyen nagyobb ívek legyenek. A Waldorf pedagógiai szakmában is van persze erről beszélgetés, hogy esetleg azt csinálni, hogy egy osztálytanító csak 6-ig viszi, és 7-től esetleg ugyanaz a rendszer kezdődik, mint a gimnáziumban.
Ahol ugye
Igen.
Most ezt is egyébként a osztálytanító már a 90-es években is megcsinálta, azt mondta, hogy nekem nem megy annyira ez a fizika, akkor megkért egy másik osztálytanítót, vagy amikor már középiskolánk volt, a középiskolai fizikatanárt, és akkor úgy csináltuk, hogy akkor közösen, vagy az a fizikatanár tartotta az epohát. Tehát nincs ez kizárva. De ugye én osztálytanítóként, én, mint férfi, nagyon nehezen adtam le ezeket a tárgyakat, de van, aki ezt szívesen megteszi. Az a lényeg, hogy a gyerekekbe induljunk ki, és a tanár meg érzékelje magát, és amikor azt gondolja, hogy a határhoz érkezett, akkor kérjen segítséget. De ne legyenek ilyen kőbevésett szabályok. Az én szubjektív véleményem az, hogy igenis tartható, mert én most ugye középiskolásokat tanítok, főleg történelemből, és én itt is látom, hogy tulajdonképpen a gyerekek nagy részének olyan tananyagot tanítok, amire valószínűleg neki nem lesz szüksége, de az érettségi miatt megtanítom neki. Egy, aki mondjuk fodrász lesz, vagy akár a moméra megy, annak miért kell olyan dolgokat tanítanom, amit egy történésznek kell, vagy egy jogásznak? És azt gondolom, hogy ez az első 8 évben halmozottan így van. Tehát én nekem a gondolkodásmódját, a szemléletét kéne megtanítanom, de természetesen alapvető tudásanyagot is át kell adnom. Tehát a Waldorf iskolában nincs az, hogy nem tanítotok évszámot, vagy ezek hülyeségek.
Ez érdekes dolog, amit most mondasz, hogy a tárgyi tudásra van nagyobb szükség, vagy a tudás elérésének megtanulására.
Hát szerintem ez utóbbinak, főként a mai világban talán abban van a legnagyobb felelősségünk szülőként, pedagógusként egyaránt, hogy az információk közötti eligazodáshoz adunk térképet. Igen, tehát, hogy ez szerintem egy elképesztő kihívás a ma pedagógusának.
Igen, de
a gyerekeknek is amúgy.
Hát igen, de a kulcs ott van, hogy én hogyan dolgozom fel azt a tudásanyagot, hogy én úgy keresem ki az angol szavakat, hogy beleírom gyorsan, és akkor kiköpi, jaj, de modernek vagyunk, jaj, de gyorsan megy, vagy pedig azt elvárom a gyerekektől bizonyos életkorig, hogy igenis könyvalapú szótárból nézem, mert közben találkozik más szavakkal is. Jé, meg esetleg annak a szónak nem csak az első jelentését olvassa, hanem 5-6-7-8 jelentését. És ez a fajta tanuláshoz még ahogy megy, 10-ig szerintem ragaszkodni kéne. Vagy az, hogy például kézzel írjon. Mert kézzel másképp fogalmazok egy mondatot. Hát én magamon látom, hogy ugye Word-be írom, és az a fajta fegyelem, ami a kézzel írásnál van, az nálam is szűnik. Hát úgyis kijavítom. Aha. És akkor elkezdek pongyolán gondolkodni. Amikor kézzel kell írni, egészen másképp csinálom. Tehát, hogy az, hogy én ezt a tudást hogyan szerzem meg, az nagyon fontos, főleg én szerintem 16-17 éves korig.
De egyébként, amit most mondasz, nevezetesen, hogy a tanulás az egy kvázi egy alkotói tevékenység, nem pedig egy szimplán manuális leegyszerűsített folyamat, az visszavezet minket, vagy nekem a visszavezetett a művészethez, hogy itt talán találkozik a kettő egymással, hogy ezért mondtad el az elején, hogy mennyire fontos a művészeti attitűd az oktatásban, vagy rosszul látom?
De, jól látod, és én azt gondolom, hogy ez minket nem választ el a többi iskolától. Tehát ez bármilyen világnézeti módszertani iskolánál szerintem ezek nem lehetnek különbségek. És itt azért maga a közgondolkodás a oktatásról, az annak szerintem változnia kellene.
Mire gondolsz?
Mert hogy nagyon erős a nyomás az egész oktatási rendszeren, a kimeneten. Tehát egy iskola, meg egy gyerek jövőjét azon mérjük el, hogy azokon a pályákon mozog, amit esetleg a szülei vagy a külső elvárások megmondanak neki, ami egyrészt fontosak is, de ugyanakkor mellé kell tennem azt a belső igényt és a belső tudást, amit a gyerek kiépít magában 21 éves koráig. Tehát a kettőnek valamiképpen egyezni. Nagyon sok családban láttam azt, hogy értelmiségi családba született a fiú vagy a lány, de olyan erős nyomás volt rajta, hogy azt a fajta irányt, amiből ő ment, azt nem merte követni, csak jóval később. Tehát ez egy nagyon finom mozgás meg motorika, amit követni kell szerintem.
De egyébként mérhető? Tehát hol mérhető az oktatás hatékonysága, vagy te hogy látod, hogy a Waldorf iskolából kikerülő gyerekeket mely ponton lehet mérni, kell-e mérni?
Hát én nem értek ez a tudományákhoz, szerintem ez komolyan tudományosan lehet mérni, én ez nem értek. Én ugye, mivel nagyon benne vagyok a sűrűjében, én azokat az érzékeimet használom, amikor én gyerekkel találkozom, és én ott azt látom, hogy ez egy hosszú távú játék. Tehát lehet, hogy ő 40-50-60 éves korában fogja annak a gyümölcsét leszedni, amit az iskolában történik. Egyébként Rudolf Steiner is azt mondta, hogy az öregkori betegségeknek sokszor a gyökere a korai iskolakorban van.
Mert a Waldorfban van egy késleltetés, tehát nem kell mindent azonnal rögtön, tehát hogy nem azt mondom, hogy ráérünk arra még, mert az ugye pejoratív, de hogy azért ráérünk.
Hát egy pozitív türelem mindenképpen van. Benne van. És szerintem most már megalapíthatjuk, hogy azért elég jó dolog Waldorfos gyereknek lenni. Azt nem tudom állítani, mert én még nem voltam Waldorfos gyerek, már nem is leszek soha, de hát ez elmúlt.
Elintézhetjük. De
visszamegyek néhány évet. Hogy jobb-e vagy rosszabb, és talán ebben nincs is relevancia, hogy ezt összehasonlítsuk, de milyen Waldorf tanárnak lenni? Mert azért tudjuk, hogy tanárnak lenni 2025 Magyarországában szerintem nem egyszerű.
Erre majd aktuál politikai felhangok nélkül azért térjünk vissza. Nem, de most kíváncsi, mit mond Attila?
Én itt nem csak egyetlen nem a politikai helyzetre utalok, hanem nagyon sok új kihívással nézünk szembe.
Hát az én utam az nem biztos, hogy egyezik mások útjával. Tehát én nagyon fiatalon kerültem ki Ausztriába, ott végeztem, és én tulajdonképpen csak Waldorf iskolába dolgoztam, és mindig szabad körülmények között. Tehát nagyon szélesek voltak a határok, ahol én kreatívan tudtam dolgozni. Tehát soha nem voltam úgynevezett beszorítva, megnyomorítva. Tehát az én utam az nem biztos, hogy jellemző. Amit én így általánosságban tudok mondani, az, hogy minden nehézséget egy dolog tud hát segíteni, legyűrni, hogy szépen fejezzem ki magam, hogy van egy belső elhivatottság, és egy olyan szellemi igény arra, hogy az ember dolgozzon és képezze magát, ami ezeket a nehézséget részben kizárja. De vannak olyan kollégák, akik később ismerkednek meg ezzel a pedagógiával, egy másik hivatásból szállnak be, vagy olyan külső nehéz körülmények közé kerülnek, ami miatt a munkájuk sokkal nehezebb. Úgyhogy ez egy nagyon összetett téma.
Arra utaltam az előbb, hogy én ugye egyetemi világban dolgozom most főképpen, és azt látom, hogy a tanárképzés iránt kézzelfoghatóan megnőtt az érdeklődés. Most nem tudom, ti ezt tapasztaljátok-e. Azt tudom, hogy például az óbudai Waldorf iskolában is volt probléma korábban, hogy nem volt, egyszerűen nagyon nehéz volt tanárt találni, mert hogy olyanok voltak a bérek, de hogy ez most megváltozott, és hogy ez elindíthat egy olyan mozgást általában az oktatásban, a közoktatásban, ami mondjuk pozitív, mert ugye nagyobb érdeklődés, nagyobb kiválasztási lehetőség, minőségi oktatói gárda.
Hát ugye én németül tudok, és a német újságokat is olvasom, és ott azt látom, hogy például Németországban vagy Ausztriában is igen nehéz a tanárhelyzet, hogy például én úgy hallottam, hogy Bécsben is például megpróbálják a természettudományos tárgyakat összevonni, aztán a végzettségben is próbálnak puhítani. Tehát, hogy ki kéne léptünk ebből a magyar helyzetből, és valóban van egy általános tendencia, hogy a fiatal generációk nagyon nehezen lépnek be a tanári pályára, és nálunk is van az, hogy tulajdonképpen a törzsgárda az 50-40-es évek végén jár, vagy 50 éves. És ez valóban egy probléma. De hogy olyan egyszerű válaszokat erre én szerintem sem korábban, sem most sem lehet adni. Nagyon nehéz a tanári pálya, mert nagyon sok elvárás van vele szemben, és ezek az elvárások már nem olyan egyértelműek, mint régen. Tehát amikor én elkezdtem tanítani a 90-es években, akkor mindenki örült, mint majom a farkának, hogy véget ért a kommunizmus, a gyerekek szabadon vannak, és mindennek örültek. De hát most már nem ez a helyzet. Tehát nem ez a helyzet.
Míg a gyerekekre nagyon nagy fókusz jut az egyéni megfigyelésükre. Én ugye tanítottam Waldorf iskolában, és nagyon élveztem mindig a konferenciákon a gyerek megfigyelést, hogy egy egész héten keresztül egy teljes tanári gárda egy fiatalt, vagy egy általános iskolás korú gyereket megfigyel, és nézi a reakcióit, a külső-belső jegyeit, a viselkedését, az egyéni helyzeteiben, a társas helyzeteiben. Ugyanakkor azt láttam, azt tapasztaltam, hogy a tanároknak a szelepelése, a pihentetése is, az egyébként elképesztő emberfeletti munkán túl lehetőséget ad a Waldorf kerete erre. Tehát azért azt szerintem kevesen tudják, hogy miután 8 évet végig tanított az osztálytanító, utána van egy szabad éve.
Van egy szabad éve?
Hát nem teljesen, tehát nem kell abban az évben tanítania, de nyilván már előkészíti például a következő osztályát, de hogy azért ez, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon emberi és jól működő rendszer tud adni egy pedagógusnak, hogy 8 évente kap egy évet, amikor vissza tud magához térni, le tudja tenni az előző folyamatát, fel tudja azt dolgozni. Tehát ezt én nagyon hiányolom a közoktatásból, hogy ez
egy klasszikus tulajdonsága volt a Waldorf iskoláknak, amit próbáltunk átvenni, de sajnos nem ilyen rózsaszín a dolog. Tehát azokban az iskolákban, ahol mondjuk nincsen éppen tanár, akkor az osztálytanító van, hogy rögtön visszaforog. Aztán, vagy például Ausztriában hallottam, hogy ott például munkanélkülire kellett bejelentkezni, mert az iskola gazdaságilag nem tudta finanszírozni ezt. Tehát, hogy nálunk valóban még úgy van, hogy ha valaki vállalja a következő osztályt, akkor fél évig mindenképpen kap hát szabad évet, és a következő szabad évet akkor kapja meg, hogyha elvállalja a következő osztályt. Ha nem vállalja el, akkor elbúcsúzunk egymástól.
Igen, mondjuk itt ez egy érdekes dolog, mert az a 8 év, amiről már beszéltünk, azért az egy nagyon-nagyon kemény 8 év. Tehát, hogyha abból rögtön átforogna valaki egy újabb 8 évbe, abban pillanatok alatt ki lehet égni, tönkre lehet menni.
Hát, Dani, azért én nem gondolom azt, hogy egy közoktatásban tanító pedagógus ne érdemelné meg a 8 év utáni.
Egy közoktatásban tanító pedagógus nem tanít minden tantárgyat.
Nem tanít minden tantárgyat, de teljesen más keretek között kell, és például pont ezeket a fajta kreatív energiáit elzárva, és sokkal inkább idomulva, és kereteket betartva
Attila
teljesítenie.
Mi is egyébként a szaktanároknál, a középiskolai szaktanároknál, de az alsó szaktanárokra is beszéltük, hogy ez a pihenés hogy legyen meg, de ott ugye az a nehézség van, hogy egyszerűen nincs kivel pótolni. Tehát hiába lenne elég forrásom rá, nincs az a szakos tanár, akit én éppen beugrik x hónapra valaki helyett, és ezért mindenfajta ilyen rendszereket ki kell találni, hogy kit tudunk elküldeni pihenni, akkor ez hogy történjen, a tantárgyfelosztást átalakítjuk, tehát, és gondolom egy állami iskolában, egy állami rendszerben ez azért még nehézkesebb.
Rassan a műsor végére érünk, és két fontos dolgot szeretnék felvetni. Az egyiket azért, mert nem válaszoltál rá, a másikat azért, mert érdekel. Kezdem azzal, ami érdekel, hogy egyébként mekkora az érdeklődés például az óbudai Waldorf iskola iránt, és általában a Waldorf iskolák iránt, tehát, hogy most felvételi időszakban vagyunk. Mennyi gyerek jön? Hova? Gimnáziumba? Általános iskolába? Hogy néz ez ki?
az alsós korosztályhoz, az első osztályba sokkal kevesebb jelentkeznek, mint régen. Tehát régen két osztályra jelentkeztek 80-90-en, most talán 50-60-an. Most egyrészt a gyerekszám jóval alacsonyabb, mint régen volt, és sokkal több a Waldorf iskola is. A középiskolában még egy jelentkező tendencia van, ott két osztályra korábban 60 helyre jelentkeztek 89-en, de most már 180-an, ami persze nem
az... Ez miért?
Valószínűleg az a fajta általános középiskolai hely képzések az kevesebb. Ezt nem tudom alátámasztani számokkal, de valószínűleg az a helyzet. És ezért van az, hogy bizonyos számú gyerek az nálunk jelenik meg, mert ez a fajta általános képzés, ami nem egy elit képzés, de nem is szakközépiskola, ebből már kevesebb van. De ezt csak sejtem, tehát nem néztem utána.
A másik, amire meg nem válaszoltál, ugye ez a művészettel kapcsolatos kérdésem volt még a műsor első felében, hogy érzékeled-e azt, hogy a világ megváltozott, és nem annyira befogadó a művészettel, vagy ezzel a szemlélettel, a művészeti attitűddel szemben, és hogy az a fajta oktatási modell, amit képviseltek ebben a megváltozott világban, hogy szerepel, mennyire áll helyt?
Hát én szerintem nem gondolom, hogy negatívan áll hozzá. Csak az a kérdés, hogy mit gondolok művészeti attitűdnek. Hogyha mondjuk én egy vállalkozásban vagy egy informatikai cégnél dolgozom, akkor az ott mi ez a, ott is van kreativitás, vagy például amikor összejönnek különböző tímekbe dolgozni, ott is azokat a szociális képességeket kell használni, amit itt az iskolában tanult. De nem fest egy Leonardo képet. Tehát igazából én azt látom, hogy a társadalomnak igénye van erre, csak nem úgy hívja, vagy nem úgy fogalmazza meg, ahogy mondjuk régen mi ezt megfogalmaztuk 30 éve.
Igen, talán a kreativitást azt nem feltétlenül kapcsolják hozzá a művészeti alkotó tevékenységekhez, hanem csak úgy egyszerűen egyfajta elvárás, egy bármilyen civil munkahelyen az, hogy te amúgy legyél már kreatív, és csináld meg a vizuális anyagait, találd ki a szövegezését, légy otthon a social médiában és társai, és ha már itt vagyunk, akkor egy ilyen utolsó kis pöccintés, hogy azért a Waldorf pedagógia próbálja nagyon jól, de szigorúan keretezni a különféle eszközhasználatot, okos eszközhasználatot. Hogy birkóztok ezzel meg?
Hát nehezen, nagyon nehezen, de én örülök annak, hogy most már több országban is, meg iskolarendszerekben észrevették azt, hogy lehetőleg a diákok kezébe ne adjunk túl korán okostelefont, hogy ezt próbáljuk szűkíteni a média használatot, mert azokat is fel kell építeni, meg kell tanítani azok használatára, de azt kell mondanom, hogy valóban, én korábban bagatelizáltam, de valóban van egy olyan tendencia, amivel komolyan kell foglalkoznunk. Tehát, hogy itt most már ugye megjelent a mesterséges intelligencia, és most én is így próbálgattam, és tulajdonképpen rájöttem arra, hogy most már olyan szinten vannak, hogyha egy diák, egy középiskolás diák így ad be nekem egy beadványt, én nagyon nehezen tudom megállapítani, hogy ez a saját maga írta, vagy pedig használt eszközöket. Hogy ez egy tényleg egy komoly probléma, és tényleg komolyan kell vele foglalkozni. És igen, ez egy kihívás. Annak viszont örülök, hogy az a fajta ideológia, ami rajta volt akár még a 90-es években, az szépen lehullik, mert mindenki mondta, hogy számítógép, számítógép, de ezt mindig olyanok mondták, akik szabadon játszottak a gyerekkorukban, legfeljebb biciklisztek, de a gyerekitől elvárt, hogy én szép kockafeje legyen. Tehát ennek örülök, hogy ez változik.
Hát nagyon szépen köszönjük. Egyébként, amit itt a végén felvetettél, Júlcsi, ez egy külön műsor tartalma, és lehetne itt a kultúrelővel, lehet, hogy előhozzuk ezt, mert azért ez nagyon izgalmas, nagyon sokrétű téma. Szecsődi Attila, az Óbudai Waldorf Iskolás Gimnázium igazgatója volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sok szemszögből beszélgethettünk erről az érdekes témáról.
Önök pedig a Kulturalit hallották itt a Rádió Cafén, Pár Júlcsival és Mezei Dániellel. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszonthallásra!